Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd, vendégünk ma este Martonyi János külügyminiszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetésünket felvételről hallják. Kezdj utána azzal, ami valószínűleg minden hallgatónkat mostanában ezekben a hetekben leginkább foglalkoztat, ugye ez az Európai Unió és Magyarország ügyei. A hét végén, illetve a május első napjában várható például egy Európai Bizottsági Gazdasági Előrejelzés, amely a hírek szerint befolyásolhatja, vagy fontos lehet a túlzott deficit eljárás megszüntetése, vagy nem megszüntetése szempontjából. Mire készül most a kormány aktuálisan? Mit vár a kormány túlzott deficit eljárás ügyében?
Hát a kormány véleményem szerint azt várja, hogy Magyarországgal szemben megszűnjön a túlzott deficit eljárás tekintettel arra, hogy az eredményeink ezt támasztják alá. Egyértelműen ez a helyzet a 2012-es államháztartási hiány esetében, ugye, mint tudjuk, 1,9%-a volt ez a bruttó hazai összterméknek, ez egy különlegesen jó eredmény, és ahol itt még némi bizonytalanság van, vagy lehetne, vagy amiről vita folyik, az valójában a 2013-as és a 2014-es előrejelzéssel kapcsolatos. Hát az előrejelzések ugye eddig sem nagyon váltak be, most én nem akarok itt nagyon maliciózus lenni, de hát mondjuk a leglátványosabb példája az előrejelzések bizonytalanságának éppen a 2012-es adat, ahol végül is kiderült, hogy 2% alá került a mi deficitünk. Következésképpen az előrejelzések a bizottság részéről nem váltak be. Most egyébként az az érdekes, hogy voltak éppen nagyon-nagyon szűk sávban mozog itt a bizonytalanság. Ugye a legújabb hírek már arról szólnak, hogy a 2013-as hiányunk az hát valahol 3% körül lehet, bizonytalansági tényezőkkel természetesen. Ez talán valamelyest emelkedne az előrejelzés szerint a következő esztendőben, tehát 2014-ben. Tehát itt azért azt hiszem, hogy most már tényleg hajszálon múlhat a dolog. Én ezért úgy érzem, hogy ha valóban az objektív adatokból és az elért eredményekből indul ki az Európai Bizottság, akkor ez az előrejelzés, ez meg kellene, hogy alapozzon egy olyan későbbi javaslatot, illetve tanácsi döntést, aminek a lényege az, hogy Magyarországgal szemben megszüntetik, abrogálják, ahogy ezt most újabban mondjuk, a túlzott deficit eljárást.
Mit gondol, ugye feltételes módot használt, ugye azt mondta, hogy ha a gazdasági adatokból indul ki a bizottság, illetve a tanács, akkor ugye ezt meg kellene szüntetnie. Mit gondol, ez pusztán egy gazdasági döntés lesz, vagy politikai döntés is lesz részben? Ezt azért kérdezem, mert ugye viszonylag hosszú, csöndesebb időszak után most számos ügyben megint az Európai Unió élénken foglalkozik Magyarország különböző politikai kérdéseivel.
A kettő nagyon nehezen választható el egymástól élesen. Tudnélik, a gazdasági összefüggéseken belül is van egy olyan sáv, ahol az Európai Bizottság nem feltétlenül boldog velünk. Tehát abban az esetben, hogyha egyébként az eredményeink 100 vagy 110 százalékosak, vagy akár 150 százalékosak, mint mondjuk a 2012-es deficit, akkor is felvethető az, persze ez nem szerepel, megjegyzem, az előírásokban, hogy az a gazdaságpolitika, amivel ezeket az eredményeket elérjük, az nem pont az a gazdaságpolitika, amit egyébként a bizottság várna tőlünk, és amit például meg is fogalmazott adott esetben az úgynevezett országspecifikus ajánlásaiban. Tehát ez az egyik dolog, hogy lehet egy bizonyos ellenérzés annak kapcsán, hogy jó, a számaitok voltak éppen nem rosszak, sőt, hát jók. A jövőre vonatkozó számaitok azok mi szerintünk bizonytalanok, tehát itt van egy bizonytalanság, de hát ami a gazdaságpolitikátok minőségét illeti, hát ott persze vannak gondok, és akkor ebből persze következtetni lehet rögtön arra is, ami már egy deficit előreláthatósági kérdés, hogy tudnélik valóban strukturális eszközökkel értétek-e ezt a kiváló eredményt, vagy pedig nem. Egyébként hát itt megint csak, hogyha a tényeket nézzük, akkor a 2012-es adatunk alapvetően nagyon lényeges strukturális javulásnak az eredménye. Tehát itt már beszűrődhet, hogy mondjam finoman, egy szubjektív elem, ami már nem a számokról szól, hanem arról, hogy milyen politikával, milyen eszközökkel tartósan vagy kevésbé tartósan születtek meg ezek a számok, ezek az eredmények. És hát nem zárom azt sem ki egyébként, hogy a jelenlegi helyzetben bizony politikai megfontolások is beszűrődnek a döntéshozók tudatába. Ez voltak éppen akár még a tisztviselőkre is vonatkozhat, hiszen minden embernek vannak pozitív és negatív érzelmei, pozitív és negatív hozzáállása bizonyos dolgokhoz. Én minden esetre azt nagyon határozottan mondom, hogy ebben a helyzetben semmiféle politikai megfontolásnak, előítéletnek, bármilyen értelemben véve is nem lehet helye. Tudnélik, hogyha a túlzott deficit eljárással kapcsolatos kérdéseket bármely tagállam esetében a költségvetési fegyelemtől, az államháztartástól, az eladósodástól, és általában véve a gazdaságtól, a gazdaságpolitikától független szempontok alapján ítéli meg bárki, akkor ez az egész eljárás elveszti a hitelét. Tehát itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy Magyarországgal szemben most mi alkalmazzunk-e politikai szempontokat, és ezen a téren is mutassuk meg a magyar kormánynak, hogy azért jobb, ha vigyáz magára, mert vannak eszközök a kezünkbe. Nem erről van szó, vagy nem csak erről van szó, nem is elsősorban arról van szó, hanem arról van szó, hogy ezt akkor bármelyik más tagállammal szemben meg lehet tenni. De hát ugyanakkor el lehet térni politikai okokból, vagy szempontok miatt a másik irányba is, és akkor viszont az egész eljárás elveszti a hitelét. Hozzáteszem, hogy ennek a dolognak múltja is van, mert nagyon sokan mondják azt, hogyha annak idején, és ugyanezek a nagy tagállamok is most már ezt mondják. Ha annak idején ővelük szemben, a nagy tagállamokkal szemben nagyobb szigort alkalmaztak volna akkor, amikor 3% felé ment a költségvetési hiányuk, akkor lehet, hogy az eurozóna válsága másként alakul, mert hiszen akkor nem a legjobb tanulók kezdték volna megszegni a fegyelmet, és akkor a többiek is talán hát jobban vigyáztak volna magukra. Úgyhogy vigyázzunk ezzel, nagyon vigyázzunk, itt arról van szó, hogy meg lehet-e őrizni ennek az egész rendszernek a hitelességét, márpedig, hogyha a rendszer hitelessége megszűnik, akkor megint csak veszélybe kerül az euró, az eurozóna, az eurozóna stabilitása, és természetesen az egész európai gazdaságnak a stabilitása.
De egyébként hogy látja, hogy túl azon, hogy a számainkat bemutattuk, a magyar diplomáciának a túlzott deficit eljárás ügyében lehet még feladata, éppen azért, amit ön is említett az imént, hogy azért bizonyos politikai szempontok mindenképpen beszivárogtak ebbe az ügybe. Tehát lesz még feladata a magyar diplomáciának?
Hát természetesen folyamatosan dolgozzunk rajta, találkozók hosszú sora zajlott le az elmúlt időszakban, és lesz még a jövőben is a legkülönbözőbb szinten. Egyébként hozzáteszem, ezt elsősorban a gazdasági minisztérium viszi ezt az ügyet, de hát természetesen az állandó képviseletünk is folyamatosan tárgyal erről. Ez egy nagyon fontos eleme a Magyarország és Európai Unió közötti egész kapcsolatrendszernek, és én azt hiszem, hogy nekünk itt ebben az ügyben nagyon egyértelműen, nagyon határozottan meg kell azt mondanunk, hogy itt semmiféle helye nem lehet annak a bizonyos kettős vagy akárhányos mércének, semmi helye nem lehet politikai megfontolásoknak. A számokat kell nézni, ami az előrejelzéseket illeti, hát ott persze van egy bizonyos bizonytalanság, mindig is volt. Úgyhogy én most nagyon nehezen tudom előrejelzni azt teljes bizonyossággal, hogy mi lesz a bizottság javaslata, majd ezt követően a tagállamok véleménye. Ugye felröppennek olyan hírek is, hogy hát elméletileg elképzelhetőek közvetítő megoldások is, csak kettőt mondok. Az egyik az, hogy megszüntetik, de egy bizonyos rezervációval, feltétellel szüntetik meg, és azt mondják, hogy jó, de erre majd visszatérünk össze.
Erre van lehetőség egyébként a bizottságnak? Ezt megteheti? Van ennek gyakorlata?
Azt már megtette a bizottság, hogy azt mondta adott esetben, egy tagállam esetében, hogy most ezt nem döntjük el, mert bizonytalanok vagyunk éppen az előrejelzésekben, ezért most pillanatnyilag nem engedjük ki ezt az országot a túlzott deficit eljárásból, hanem ősszel visszatérünk a kérdésre, és hogyha úgy látjuk, hogy az előrejelzések rendben vannak, akkor ősszel megszüntetjük, mint ahogy adott esetben meg is szüntették a túlzott deficit eljárást. Tehát itt azért vannak variációk, vannak változatok, ezért is nem érdemes szerintem előrejelzéseket tenni, hanem egyértelműen képviselni kell azt az álláspontot, hogy az objektív tények, a számok alapján kell döntést hozni. Ha valaki 1,9-et elér az egyik esztendőben, akkor azért mégiscsak megnövekszik a valószínűsége annak, hogy a következő esztendőben 3% alatt tudja tartani a deficitjét. Arról nem is beszélve, hogy hát itt az egyik vita ugye a növekedésünkről szól, a növekedésünk mértékéről szól. Most éppen ott tartunk, hogy mintha egy picit javulna a növekedésünknek a megítélése. Megjegyzem, hát azért ezt is mondhatjuk, és mondjuk is, hogyha nem 1,9-et értünk volna el 2012-ben, hanem mondjuk csak 2,5-öt vagy 2,6-ot, akkor lehet, hogy a növekedési adataink egy kicsit vagy valamivel jobbak lennének. Tehát én úgy érzem, hogy ezek is olyan szempontok, amiket figyelembe kell venni.
Hogy egy picit kibővítsük a kört, egyébként ugye azt már említettük, hogy bizonyos kérdések miatt Magyarország ugye ismét napirendre került, és ugye az Európai Parlament is tartott ugye egy újabb Magyarország vitanapot. Ön mit gondol, hogy ez mennyire Magyarország és az Európai Unió ugye, illetve mennyire szól például az Európai Parlamenti képviselők otthoni politikai közösségének, vagy közönségének azok a nyilatkozatok, amelyeket például Magyarországgal kapcsolatban tettek? Hiszen hát ugye több ország is választásra készül.
Itt azért több elem van, tehát ugye egyrészt valóban folyik egy pártpolitikai harc, vagy versengés, és ez lecsapódik az Európai Parlamentben, mindig is lecsapódott, hiszen most már azért ez nem egy vadonatúj történet, az elmúlt 2,5-3 év alatt ezt elég sokszor tapasztaltuk. Az Európai Parlament baloldali pártjai, azok rendkívül erőteljesen támadják Magyarországot, hullámokban jön a támadás, most éppen egy újabb jelentős hullámot élünk meg. Itt kétségtelen, hogy a pártpolitikai versengés az nagyon fontos szerepet játszik. Ugye Magyarországot adott esetben választási kampány témává is tudják tenni, vagy akarják tenni a baloldali pártok azzal, hogy ezzel próbálják támadni az ő saját politikai versenytársaikat az adott országban, mondván, hogy lám, ahol jobb-közép kormány van, ott ilyen kockázatok is vannak, lehetnek. Egyébként is ti nem léptek fel elég határozottan velük szemben, és a dolgok azért romlanak, mert ti nem léptek fel határozottan, föl kellene lépnetek, stb. Tehát ezt tematizálni mindenféleképpen politikai érdeke lehet a baloldalnak. És ennek azt hiszem, hogy nap mint nap tanúi vagyunk. De van egy másik szál, ugye az Európai Bizottság is jelezte azt, hogy hát bizonyos kérdésekben indíthat kötelességszegési eljárást. Na, ezért említem ezt, mert én azt hiszem, hogy itt ezekben a kérdésekben mi megoldást tudunk találni. Tehát megint csak arról van szó, hogy az általános vádakkal szemben nehéz védekezni. Még nehezebb védekezni a teljesen nyilvánvaló, alaptalan rágalmakkal, sértésekkel szemben. Ezekkel a legnehezebb mit kezdeni. De amikor konkrét dolgot fölvetnek, mondjuk a Barroso levél azért ugye három dologra kétségkívül rámutatott, hogy itt komoly aggályai vannak, ahogy ő mondta, hogy tudnilik ezek összhangban állnak-e az európai normákkal, szabályokkal. És itt valóban fölmerül annak a lehetősége, esélye, hogy ezekben a kérdésekben kötelességszegési eljárást indítanak Magyarországgal szemben. Ezért hisszük mi azt, hogy ezeket a kérdéseket, amelyek viszonylag konkrét kérdések, ezeket orvosolni tudjuk. Tehát legyen szó az ügyek áthelyezéséről, legyen szó a politikai kampányokról, ezeket a dolgokat nekem az az érzésem, az a véleményem, ezeket mi tudjuk rendezni. Egyébként most éppen várjuk az Európai Bizottságtól azt a részletesebb okfejtést, magyarázatot, amely alátámasztani kívánja azt, hogy miért van itt gondjuk, miért van itt agályuk, mi ezt várjuk. Mi kifejezetten kértük őket, hogy ezt mielőbb kapjuk meg, mert akkor abban a helyzetben leszünk, hogy ezeket a kérdéseket alaposan meg tudjuk vizsgálni. Eddig csak egy féloldalas levelet kaptunk, és bizonyos utalásokat, politikai kijelentéseket. Tehát én azt hiszem, hogyha kapunk egy részletes magyarázatot ebben a két kérdésben, meg a harmadikban is, hogy tudnélik a nemzetközi bíróságok, ideértve az Európai Bíróság ítéletéből fakadó pénzügyi kötelezettséget esítés esetén Magyarország többlet terhet, vagy a magyar parlament többlet terhet, vagy adót vet ki, ezt is meg tudjuk vizsgálni. Hogyha itt valóban komolyabb gond van, akkor mi nekünk az nem érdekünk, hogy itt ezek a kötelességszegési eljárások, ezek végigjárják a maguk útját. Eddig is, a korábbiakban is, talán itt is, ezelőtt a mikrofon előtt is korábban elmondtam a régebbi ügyekbe, hogy mi általában véve megállapodni akarunk. Ha nem tudunk megállapodni, akkor persze mindig ott van az Európai Bíróság, amelyik eldönti a kérdést, de egyébként a mi érdekünk nem az, hogy ezeket a kötelességszegési eljárásokat folytassuk, hogyha kapunk észszerű érveket, akkor nekünk nem érdekünk az, hogy itt folytatódjék tovább ez a dolog. Tehát a konkrét dolgokat tudjuk rendezni. És van párbeszéd, van dialógus, van konzultáció, és van esélye ennek megfelelően a rendezésnek. A politikai, ideológiai ihletésű és célzatú vádakat, hát azokat persze sokkal nehezebb kezelni, ott politikai érveket kell használni, és természetesen ott is ragaszkodni kell ahhoz, hogy azért konkrétan jelöljük meg, hogy hol van olyan eleme, mondjuk a negyedik alkotmánymódosításnak, ami gondot okoz, ami beleütközik az európai normákba, szabályokba, elvekbe.
Néhány héten ezelőtt elemzők beszéltek itt az arénában arról, hogy az Európai Bizottságnak talán számolnia kell azzal, amikor Magyarországgal kapcsolatos nyilatkozatokat tesz, vagy döntéseket hoz, hogy Magyarországon ne erősödjön fel az euszkepticizmus, ne legyenek tömegek, akik esetleg az Európai Unióval valami olyanokból szembe fordulhatnak. Ön szerint ezzel számolnak, vagy kell ezzel valóban számolniuk? Hogy lehetnek olyan lépések, vagy olyan nyilatkozatok, amelyek felerősíthetik ezt az érzést?
Én bízom benne, hogy számolnak. Az euroszkepticizmus általában véve Európában erősödik. Egyébként az európai parlamenti vitában is a néppárti képviselő kifejezetten hivatkozott erre. Különböző okokból el lehetne sorolni azt az 5-6-7-8 országot, ahol kimutathatóan növekszik nem egyszerűen az euroszkepticizmus, hanem az európai integrációval, idézőjelben Brüsszellel szembeni ellenséges érzelmek.
Dél-Európa főleg?
Különösen Dél-Európa, de hát ugye mindig történnek érdekes dolgok. Németországban éppen megalakult egy párt, amelyik az eurozónából való kilépésnek a követelését tűzi az ászlajára, ugye Alternative für Deutschland, persze hát ennek a pártnak tömegtámogatása nincsen egyelőre, nem is nagyon lesz, választásokig biztos, hogy nem lesz. Minden esetre ez is egy érdekes jelzés, hogy azért mindenütt megjelennek ezek a gondolatok, ezek a mozgalmak különböző formában. Tehát ez nem jó azoknak, akik továbbra is támogatják az európai integráció ügyét, és hisznek abban, hogy az európai integrációnak tovább kell mennie, persze megfelelő egyensúlyi követelmények között, most egyensúly alatt nem feltétlenül a költségvetési egyensúlyt értettem, hanem mindig is egyensúlyt kell tartani, egy erősebb, mélyebb, sikeresebb, hatékonyabb integráció törekvése, és a nemzeti identitásoknak a tiszteletben tartása között. De most ez messze vezetne, valóban ez egy fontos érvünk, és nem csak erről van szó, hogy az Európa szkepticizmus, vagy az Európa ellenesség nőhet, hanem arról is, hogy egy ilyen típusú kampány az óhatatlanul Magyarországon is, de más tagállamban is adott esetben a radikális erőknek kedvez. Sok példát lehet erre mondani, de egyébként Magyarország esetében is áll az, hogy ez a kampány, ez egyáltalában nem erősíti mondjuk a jobb középet, sokkal inkább segít a szélső jobb oldalnak.
Ha már itt az integrációt említette, ugye a közelmúltban egy régi és egy várhatóan új, egy új európai uniós tagországban járt, hogy Zágrában és Ljubljanában. Mi volt a cél? Ezeknek az utaknak mi volt a célja?
Hát a közép-európa politika. Talán észre lehetett azt venni, hogy én most az utóbbi időben voltam először Bukarestben, utána voltam Pozsonyban, és most pedig elmentem Zágrábba és Ljubljanába. Megjegyzem, persze, hát ez a stratégiai háttér, de hát azt is látni kell, hogy mind a két látogatásom már elég régóta volt esedékes, annak idején januárra tűztük ki a zágrábi látogatásomat, akkor az nem tudott megvalósulni, elhalasztottuk, tehát itt tulajdonképpen már elég régi dologról van szó. Viszonoztam mindkét esetben a külügyminiszter kollégáimnak a budapesti látogatását, tehát ha úgy tetszik, azért ez a kétoldalú kapcsolatoknak egy természetes eleme is, de ugyanakkor igenis van üzenete, én ezt nagyon-nagyon nagy örömmel húzom alá, mert a magyar külpolitika számára talán a legfontosabb továbbra is a térségpolitika, a közép-európa politika, az a bizonyos szomszédpolitika, amit persze mindig tágabb értelembe véve értünk, tehát nem csak a közvetlen szomszédokra vonatkozik, hanem egy kicsit a szomszédok szomszédaira is. Tehát nekünk ez nagyon fontos. Most ugye van egy fontos esemény, fordulat, amiben talán valami szerepünk is volt, nevezetesen július 1-én Horvátország az Európai Unió tagja lesz. Itt is voltak egyébként rezgések, ugye jól tudjuk, hogy éppen Horvátország és Szlovénia között volt, hát voltak éppen még van is, egy elég jelentős vita, és volt egy olyan időszak, amikor egy kicsit bizonytalanná vált az, hogy a szlovén parlament időben ratifikálni fogja-e a horvát csatlakozási szerződést. Ez párosult egy belső szlovéniai folyamattal, amiről most szintén részletesebben tudtam tájékozódni, oda közben ott alakult egy új kormány, fölmerült annak a lehetősége, hogy esetleg új választások lennének, na az mindenféleképpen veszélyes lett volna a horvát csatlakozási folyamat szempontjából, nem is beszélve a szlovén gazdasági helyzetről, de a lényeg az, hogy ezek a veszélyek most elhárultak, és ami különösen lényeges nekünk, hogy a horvát-szlovén viszony most a vita rendezésére irányuló közös törekvésen túl is egy kedvező fordulatot vett, és nekünk az nagyon lényeges, hogy itt ebben a térségben az együttműködés az erősödjön. Azt hiszem az elmúlt alkalommal nagyon sokat beszéltünk Visegrádról, a visegrádi négyekről, Lengyelországról, Csehországról, Szlovákiáról, de most ez egy másik területe a közép-európa együttműködésnek. Fölvetődött mind a két fővárosban az, hogy itt tulajdonképpen ez a három ország egymással sok mindent kellene, hogy kezdjen. Ugyanúgy vannak infrastruktúrális projektek, vannak energetikai projektek, van egy bővülő gazdasági kapcsolatrendszer, vannak beruházásaink. Tehát én azt hiszem, hogy ez a déli irány is nagyon fontos a magyar közép-európa politika szempontjából, és a látogatások, én azt hiszem, mint hogy mindig minden látogatás egy kicsit politikai üzenetet is hordoz, ezt az üzenetet hordozták.
Marton János külügyminiszter az Aréna ma esti vendége, rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.